Ez a prédikáció meg lett tartva 1991. február 3-án. A témával a Mikiás második fejezetének 6-13. Terjedő verseiből. Élen jár majd az a hullámtörő, nem a vezetőkos, hanem az úttörő. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Magam is szeretettel szeretnék mindenkit üdvözölni az Úr drága nevében, és őszintén és a következőket szeretném kérni. Hadd legyünk nyitottak, egyszerűen nyitottak az Úr előtt, hogy befogadjuk az ő szavát, és hagyjuk, hogy az ő szelleme hatással legyen ránk. Ne csak az összejövetel végén, hanem az idő alatt is, az egész idő alatt. Mindenki szívből küldi üdvözletét, hiszen sok-sok emberrel vagyunk szorosan összekötve az egész nagyvilágon, az isteni szeretetben, az íke és a szellem által. Nem vagyunk mi egy szervezet, hanem egy élő organizmus, amely egyre szorosabban összenő. Ahogyan már is többször is elmondtuk, és a politikusok is kifejezték, hogy összenő az, ami összetartozik. És Jézus Krisztus testének tagjai összetartoznak, és összenőnek, ebben hiszünk. És aki nem így érzi, az kérje Istent, hogy a szellem által legyen belekeresztelve az Úr testébe, hogy így összenőhessen, és részesse, tagja lehessen az Úr testének. Matthias testvér már egészen csodálatos gondolatokat fogalmazott meg. Amikor előadásokra indulok, szükség van egy bizonyos felépítésre, hogy megmutassam, amit Isten végzett, és bizonyítékot nyújtsak arra is, amit most végez. És az volt a csodálatos már az elején, hogy a testvéreink az ős kereszténységben az isteni üdvösség történetét egy bibliai, a prófétai kijelentésekben már előre megjövendőlt alapokra állították, és elmondhatták, itt beteljesedik az, ami Ézsás prófétánál van megírva, itt beteljesedik az, ami Malakiás prófétánál van megírva, így állították a prófétai kijelentésekre az isteni üdvösség történetét kezdetét az emberiséggel. Talán még csak egy gondolat, ami szintén említésre került a 7-es számmal kapcsolatosan. Itt szeretnék felolvasni a jelenések 5-ből, a jelenések 5. fejezetének 6. versétől. Mert Isten valóban ábrázolhat valamit bizonyos dolgokon keresztül, jelképesen. Jelenések 5. fejezete a 6. versétől. Akkor láttam, hogy a trón és a 4 élőlény között egy részt, valamint a vének között más részt egy bárányt állni, mintha éppen megöletett volna. 7 szarva és 7 szeme volt. Ezek az Isten 7 szellemei, amelyek az egész földre kilettek küldve, vagy ki vannak küldve. Már most pedig tudjuk, hogy csak egy Isten létezik, és csak egy Isten szelleme, de ez az egyetlen, egy Isten szelleme. A 7 gyülekezeti korszak alatt egyaránt hatékony. Ezért mondja János, hogy nem csak egy aranygyertyatartót látott, hanem 7 aranygyertyatartót. A gyertyatartó a gyülekezetet jelképezi. Mégis úgy van, hogy nem 7 gyülekezet létezik, hanem egy gyülekezet, de ez az egy gyülekezet végigmegy a 7 korszakon. És éppen ezért a 7 angyal is a 7 csillagként a feltámadott és megdicsőült Úr kezében. Jelenések első fejezete a 20. verse. Jelenések első fejezet a 20. vers. Ami pedig a 7 csillag titkának a jelentését illeti, amelyeket te a jobb kezemben láttál, valamint a 7 aranygyertyatartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala. A 7 gyertyatartó pedig az a 7 gyülekezet. Mi annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy az ígében nem csak kérdések merülnek fel, hanem a válaszok is meglettek már is adva. Csak meg kell és muszáj megtalálnunk őket, és akkor megkapjuk a helyes útmutatást és a kinyilatkoztatást a Szent Szellem által. Úgy gondolom, szeretett testvérünk azt is ki akarta emelni, hogy most a végén mindent teljesen újra a bibliai alapokra kell állítani. És annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy nem csak elküldte volt az ő prófétáit korán és későn, hanem ezek a próféták egy üdvösség történeti megbízatással lettek elküldve. Mert úgy mondja a Biblia, hogy Isten apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat állította a gyülekezetbe. Így áll az 1. Korintus 14. fejezetének 28. versében, és az Efézus 4. fejezetének 11. versében, és sok más helyen, különösen az apostolok cselekedeteiben, arról kapunk beszámolót, hogy a próféták és a tanítók a gyülekezetben voltak. Pál apostol írja az 1. Korintus 14. fejezetében a korintusiaknak, hogy 2 vagy 3 próféta szóljon, a többiek pedig alkossanak maguknak egy véleményt a mondottakról. Ez az 1. Korintus 14. fejezetének 29. versében áll. A próféták közül is csak 2 vagy 3 szóljon, vagy jusson szóhoz, a többiek pedig alkossanak maguknak egy véleményt a mondottakról. Ezek olyan próféták, akik az ötszörös szolgálathoz tartoznak, és jogosultak arra, hogy a prófétai ígét megosszák a gyülekezettel. Mindazonáltal, amennyiben az üdvösség történettel kapcsolatos dolgokról van szó, akkor más bibliai idézetek érvényesek, például az Ámos 3. fejezete, hogy Isten nem cselekszik semmit, mielőtt titkát ki nem nyilatkoztatja az ő szolgájának, a prófétának. Az 1. Korintus 14-ben tovább olvashatjuk. Mindazonáltal, ha egy másiknak, aki még ül, kinyilatkoztatásban lesz része, az elsőnek hallgatnia kell, és az, akinek kinyilatkoztatásban lett része, az beszéljen. Talán elolvassuk az 1. Korintus 14-ből a 30. verset, hogy mindannyian tudják és megértsék, és aztán be is tudják sorolni. 1. Korintus 14:30. Mindazonáltal, ha egy másiknak, aki még ül, adatik egy kinyilatkoztatás, úgy hallgasson az első, mert ti mindnyájan felléphettek ugyan egyenként, mint prófétai előadók, hogy mindannyian tanítást kapjanak, és mindannyian egy intést, és azután áll a prófétának, allá lettek vetve a prófétai szellemek. Ez az íg a gyülekezeten belüli ötszörös szolgálathoz tartozik. Most pedig hadd olvassunk az Ámos 3. fejezetéből, Ámos 3. fejezet, a 6., 7. és 8. verset. Ámos 3, 6, 7, 8. vers. Vajon megfújják-e a trombitát vagy a harsonát egy városban, anélkül, hogy az emberek megijednének? Vajon bekövetkezik-e valami szerencsétlenség egy városban, anélkül, hogy Isten az Úr okozta volna, ő lett volna kiváltója? Nem. Isten az Úr nem cselekszik semmit annélkül, hogy előbb ki ne nyilatkoztatta volna az ő tanács határozatát az ő szolgájának, a prófétának. Az oroszlán üvöltött, kinek nem kellene félnie? Isten az Úr szólt, kinek ne kellene prófétaként szólnia? Tehát amennyiben arról van szó, hogy ezt a részt az isteni üdvösség történet utolsó részét értelmezni, besorolni. Akkor valóban alapul kell vennünk a gyülekezet és Izrael népével kapcsolatosan a megfelelő bibliai idézeteket. Hiszen mindannyian ismerjük a Zakariás 4. fejezetéből és a Jelenések 11. fejezetéből származó szavakat a két tanúról, akik úgy is vannak ismertetve, mint a két olajfa, akik a föld ura előtt állnak, és 3,5 éven át közvetítik a prófétai beszédet Izrael népének. Tehát észrevesszük, amennyiben az üdvösség történetéről van szó, akkor Isten nem evangélistákat küld valahonnan valahova, hanem egy prófétát küld el, mert a prófétai beszédről és az üdvösség történetének prófétai befejező szakaszáról van szó. Miért lennénk meglepve azon, ha Isten, a teológusok, az evangélisták és az önjelölt vagy önkinevezett tanítók közepete megengedi magának, hogy elküldjön egy prófétát, ahogyan megígérte az ő ígéretének alapján, hogy újra meghatározza az isteni irányt, és kiavítsa azt, ami rosszul sült el. Erre vonatkozóan pedig itt van a bibliai idézet. Íme elküldöm nektek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes vagy rettenetes napja. És amint az előbb már említettük, amikor Izrael népéről lesz szó, akkor két próféta fog fellépni, a Mózes és Íjá is képmására, hogy Isten népét ismét az Úrhoz vezesse, legalábbis az első szakaszban a 144 ezret. A többiek pedig később fognak csatlakozni hozzájuk. Tehát szükséges, hogy az üdvösség történet ezen prófétai részében az üdvösségi eseményeket prófétai alapokra helyezzük, ami azt jelenti, hogy a prófétai beszédre, ahogyan azt kezdetben a testvéreink is tették. Nem csak Máté, Márk és Lukács tették ezt. Hányszor használt Pál apostol különösen a rómaiakhoz és a galatákhoz írt leveleiben a prófétai beszédből vett bibliai idézeteket, hogy mindent újra és újra prófétai alapokra helyezzen. Péter pedig a következő megfogalmazással fejezi ki. Annál szilárdabban áll most előttünk a prófétai beszéd, amelyet birtokolunk, és amely egy sötét helyen ragyogó világosságként ragyog. És aztán jön még egy szép mondat, és ti jól teszitek, ha odafigyeltek rá. Jól teszitek, ha odafigyeltek rá. A tanítványok az időben odafigyeltek rá. Ők tudták, hogy így van megírva, és így kell beteljesedjen, vagy fog beteljesedni. És ennek köszönhetően hitbizonyosság töltötte el a szívüket. Nem egy olyan bizonyosság, amelyet maguk hordoztak volna magukkal, vagy saját maguk alkottak volna meg, hanem Isten bizonyossága az írott írás alapján. És az íge testi, vagyis hússá lett, és közöttük lakozott, és János is beszámol erről, hogy láttuk az ő dicsőségét, az atyától származó egyszülött dicsőségét, telve kegyelemmel és igazmondással. Így egyszerűen örülhetünk annak, hogy minden irányzatok közepete felmutatva kapjuk az isteni irányt. Természetesen, hogy napjainkban is vannak olyanok, akik azt mondják, ami a Mikás 2. fejezetében lett megírva. Nevezetesen azt, hogy hagyjátok abba a prófétai prédikálást, ezt ugyanis nem akarják, meséket akarnak hallgatni, valamilyen csodálatos magyarázatot mindenféle kiegészítéssel, hogy az embereknek legyen szórakozásuk, és aztán valahogy meg legyenek öntözve, úgy menjenek haza. Nem. Mi Isten színe előtt gyűlünk össze, nem azért, hogy elüssük az időt, nem azért, hogy csodálatos térbeli kialakítást készítsünk, hanem azért, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát velünk, hogy az ő ígéje által szólhasson hozzánk, és mi pedig szellemi isteni iránymutatást és tanítást kapjunk, hogy tudjuk, mit hiszünk, kiben hiszünk, és hol kell szellemileg álláspontot foglalnunk. A Mikiás második fejezetében, a 6. versben ez áll. Hagyjátok abba a profétikus prédikálást, vagy beszédet. Hirdetik őt. Ilyen dolgokat nem szabad hirdetni. Milyen gyakran észrevesszük ezt napjainkban, és amennyiben bizonyos titkok fellettek tárva az ígéből a prófétai szolgálaton keresztül, a bűnbeeséstől elkezdve a jelenésekig, hallgassátok csak meg napjaink prédikátorait. Nem jött el akkoriban valaki a legnagyobbak egyike, aki a Tulsa egyetemet építette, és azt mondta, Branham testvér, ha így folytatod a prédikálást, hagyd abba mindezekkel a dolgokkal, hagyjátok abba a prófétai prédikálást, így prédikálnak. De hiszen éppen ezért vagyunk egy prófétai korszakban, hogy a prófétai beszéd a gyertyatartóra legyen állítva. Minden más egyebet ugyanis mindenhol megkaphatunk. Istennek joga van szóhoz jutni, és a prófétai beszéd révén igenis szóhoz jut. És azután később itt az is van mondva, hogy úgy kell nekik prédikálni, ahogy tudnak inni, milyen bort kell fogyasztaniuk, és így tovább. Felolvasom a 11. verset ugyanabból a fejezetből, a Mikiás 2.11-et. Igenis, ha jönne valaki, aki a szél után futna, és hazugságokat és csalást hirdetne nektek. Bort és fűszeres italt akarok hirdetni neked. Az lenne egy jó prédikátor ennek a népnek. Igenis, ha valaki jön és azt mondja, a borral így és így áll a helyzet, ad néhány szabályt erkölcsi szempontból, aztán mindenki bólogat és azt mondja, ó, ez egy egészen kegyes ember. De hogy ez a kegyes álszent ember otthon mit csinál, azt nem mondja el az embereknek, csak azt mondja, mit kell nekik tenniük. Amit ő csinál, azt senkinek sem mondja el. Ezt már így óta megértettük. Tehát minden megismétlődik, ami Isten ígében meg van írva. Mi nem vagyunk prédikátorok, hogy megmondjuk, mit egyetek, vagy mit igyatok. Mert Isten országa nem evésben és emivásban nyilvánul meg, hanem a szeretetben, az örömben és a Szent Szellemben. De most még tovább folytatódik, mégpedig a Mikiás második fejezetének 12. versével, vagy versétől. Összegyűjtelek, igen, össze akarlak gyűjteni téged, Jákob, mindnyájatokat össze akarlak hozni, igen, össze akarom hozni mindazt, ami Izrael népéből még megmaradt, egységesíteni akarom őket, mint a juhokat a karámban, mint a nyájat a legelőn, hogy úgy, hogy emberekkel nyüzsgő tömeget alkossanak. Isten össze akarja gyűjteni az ő népét, össze akarja terelni őket, egy szív és egy lélek ki akarja tenni az ő népét. És a csodálatos az, hogy ő személyesen akar előjárni, és ezt szeretnénk ma ebben az órában kiemelni. Ő az, aki elő akar járni, ő akar összegyűjteni, ő külön akar választani, ő beszélni akar velünk, ő velünk akar lenni, ő akar előlépést tenni. Olvassuk el a 13. verset, az élén pedig vagy a vezetőjük. És itt valóban ki kell javítanom a megfordítást. Az eredeti szövegszakaszban itt nem a kos szó kifejezés áll, hanem az áttörő, vagy úttörő. És aki rendelkezik a Luther fordítással, a Brockhaus fordítással, vagy más fordításokkal, az megtalálja ezt az áttörő szó kifejezést a fordításban. Itt ez áll az eredeti szövegben. Az ő élükön, az áttörő, az úttörő vezeti őket, ők betörnek, behatolnak, átmennek a kapun, és kimennek, kivonulnak, a királyuk pedig előttük jár, és az Úr maga az élen. Néha imádkozunk, ugye, vagy egy áttörésről beszélünk. És ez csak akkor történhet meg, amennyiben az áttörő, az úttörő előttünk jár, nem a saját erőfeszítéseinkkel elért áttörés, azzal nem jutunk messzire, hanem egy isteni, természetfeletti, meghatározó cselekvés bennünk és rajtunk keresztül, hogy mindenkit magával ragadjon. És hiszem, hogy ahogyan az újraegyesült Izrael népével volt, úgy lesz az Úr velünk is. Ő fog és kell, hogy előttünk járjon, Izrael népe különösen, a 144 ezer, azután a báránnyal együtt a Sion hegyén lesz látható. Ők nem nélküle vannak, hanem ő vele vannak, és ő velük van. Vannak ígéretek Isten igéjében, amelyeket ezekre a napokra kaptunk. Természetesen vannak olyan ígéretek is, amelyek minden időre érvényesek, például a Máté 28. fejezetének 19. verse. Ott van az a jól ismert utolsó vers a Máté evangéliumából. A Máté 28. fejezetének 20. versében. És tanítsátok, oktassátok őket, hogy megtartsanak mindent abból, amit megparancsoltam nektek, vagy amivel megbíztalak benneteket. És vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nem csak, hogy ígéret adott, hogy velünk is mellettünk lesz, közöttünk lesz, hanem még az is, hogy lakozást fog venni bennünk. Akkor ő lesz az a bennünk lévő isteni erő, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy vele együtt haladhassunk előre. A János evangéliumák 17. fejezetében olvasunk tovább a János 17. fejezet 23. versével. Folytatjuk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletes egységre jussanak. Én veletek leszek minden napon, és aztán én ő bennük. Ő a Szent Szellem által akart bennünk lakozást venni, amikor azt mondta, ha nem megyek el, a vígasztaló nem jön el hozzátok. Mindazonáltal, ha elmentem, elküldöm nektek a vígasztalót. Ő bennetek lesz, és mindenre megtanít, vagy kioktat titeket. Ez az isteni egység, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletes egységre jussanak. Visszatérve a Mikás második fejezetéből vett íge szakaszra, úgy, ahogy Izrael népe, minden nép, nyelv és nemzet közül össze lesz gyűjtve, és visszatér az ígéret földjére, úgy a bárány menyasszonya is minden nép, nyelv és nemzet közül, minden hitirányzatból és vallás felekezetekből össze lesz gyűjtve, és elfoglalja a helyét Isten napjainkra szóló ígéjében. Annyit már mégis megértettünk, hogy mindazt, amit Isten tesz, nem találgatás alapján tesz. Nem úgy, ahogy te is én akarjuk, hanem az ő ígéje alapján. Aszerint Isten az ő ígéjéhez van kötve, az ő szavához, és éppen ezért van ez a megjegyzés is, hogy ő semmit sem tesz anélkül, hogy kinyilatkoztatná az ő titkát, az ő szándékát, az ő tanácshatározatát az ő szolgájának, a prófétáknak. Itt Izrael népének összegyűjtésével kapcsán nem csupán egy összevonásról van szó, hanem az Úr maga fog az összegyűjtöttek élén járni az ígéret földjén. Az időben élők élén előttük fog járni, mint az úttörő, az áttörő. Mit tehetnénk mi nála nélküle? Mondjátok meg ti magatok, hiszen egy hatalmas lendületet vehetnétek, és azután, mi lenne azután? Mindazonáltal, ha ő jár előttünk, ha ő veszi kezébe az ügyet, ha azt mondhatja nekünk, ti csak maradjatok nyugodtak, csendben. Én majd harcolok értetek. Én járok majd előttetek. Akkor bizonyosak vagyunk abban, hogy sikerülni fog a dolog. Amennyiben egy embernek kellene ezt megtennie, amint már említettük, egy hatalmas lendületet azt vehetnénk ugyan, és még azt sem tudnánk, mit kellene áttörnünk. Ez esetben is csak találgatnánk. Isten azonban mindent tud, ismeri az akadályokat, tudja, mit kell áttörni, mit kell eltávolítani, mit kell rendbe tenni az életünkben is. Ő tud mindent, ismeri azokat a pontokat, amelyeket mi nem tudunk leküzdeni, és azután ő akar az lenni, aki a győzelmet tökéletesíti, tudja, vagy képes bennünk. A hit már is a győzelem. Viszont ha a Golgotai győztes ezt a hitet, amely már is a győzelem isteni valósággá teszi, és kegyelemből megajándékoz minket ezzel az áttöréssel, akkor az már nem a te és az én kísérletem, hanem Isten műve a Szent Szellem által mindegyikünkben, majd az egész gyülekezetben az Úr tiszteletére. És azután már senki sem fogja tudni mondani, hogy ez a bizonyos testvér volt, aki ott irányította a dolgokat, hanem mindannyian kijelentik majd, ezt az Úr tette, magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. És éppen ezért tett minket Isten ennyire őtől lefüggővé. Mert a mi Urunk azt mondja, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nekünk szükségünk van a vele való kapcsolatra, a szőlőtőkével, amelynek élete aztán minden szőlővesszőben áramlik. Még egyszer felolvasom a Mikás második fejezetének 13. versét. Az élen, az áttörő, az úttörő vezeti őket. Ez az ő feladata. Ő jár előttünk, de ott még többet is olvashatunk. Ők azután áttörnek, át vagy behatolnak. Az áttörő megteszi azt, amit mi nem tudunk megtenni, csak hogy akkor vagy azután meg kell értenünk, hogy az áttörés Istentől megvalósult, és aztán nekünk is át kell törnünk. Nem csak bámulva állva maradni, hanem felismerni azt, amit Isten előkészített számunkra. Ezért van megírva. Ők áttörnek, behatolnak, átmennek a kapun, és kivonulnak. A királyuk előttük jár, és az Úr maga lesz az élen. Én hiszem, hogy ezt mindannyian szeretnénk megtapasztalni, illetve átélni. És meg vagyok győződve arról, ahogy már sokszor is mondtuk, hogy ez Isten műve és Isten ügye. Hiszen nem a saját nevünkben állunk itt, nem egy saját programmal, hanem őszintén és szavahihetően elmondhatjuk, hogy Isten helyezett minket ebbe az időben. És még többet is mondhatunk, hogy Isten ebben az időben az ő üdvösséggel kapcsolatos munkájának kellős közepébe helyezett minket. Nem is tehetünk mást, és hisszük, hogy ő az, aki előttünk jár. Hogy egyengesse az akadályokat, hogy áttörjön ott, ahol mi nem tudnánk, vagy áttörni, vagy félretegy, és eltakarítsa azt az útból, ami nekünk túl nehéz, az útból, ami nekünk túl nehéz lenne. Mert figyeljétek meg, gyülekezetként még nem emelkedtünk arra a szintre, ahova Isten valójában el akar juttatni bennünket. eddig még a kiváltságunk alatt élünk. Megértettük ezt, Isten többet ígért meg nekünk, többnek kellene történnie. Amennyiben a teljes visszaszolgáltatás az óra parancsa, akkor nem csupán elméletileg, hanem a gyakorlatban is. És mindannyian érzékeljük, hogy ez az áttörés egyszerűen még nem olyan, amilyennek szeretnénk, hogy legyen, vagy szeretnénk látni. Hadd lenne ez, vagy legyen ez mától kezdve az imádságunk témája, hogy elmondhassuk az Úrnak, járj te előttünk, hallottuk a hívásodat, teljes szívből hisszük azt, amit mondtál, de lásd meg gyengeségünket. Légy te magad az erőnk, járj te magad előttünk, mint az áttörő, úttörő, járj előttünk. És azután készek kell lennünk arra is, ahogy itt írva, hogy ők is áttörnek a maguk részéről. Társulunk a Golgota győzteséhez ugyan, hogy mi magunk is győztes sereggé váljunk, mert ő győzött, és nekünk is győznünk kell. És hisszük, hogy belépünk abba az időbe, amelybe Isten megdicsőíti magát úgy, hogy olyan dolgokat fog tenni, amelyeket mi el sem tudunk képzelni. Ezzel kapcsolatosan is találunk egy ígéretet Isten ígéjében, hogy olyan dolgokat fog végezni, amelyekről soha nem is tudtunk, hogy meg fogja tenni. Például a Jeremiás 33. fejezetében áll a Jeremiás 33. fejezetének második versében ez áll. Így szól az Úr, aki mindent véghez visz. Az Úr, aki megtervezi, hogy azt megvalósítsa. Úr az ő neve. Itt többnyire az örök, vagy a Jáve szó kifejezés szerepel. Majd a harmadik versben, hívj engem segítségül, és meg akarlak hallgatni téged, és nagyszerű, és hihetetlen dolgokat közlök veled, amelyekről eddig nem tudtál semmit. Amennyiben Isten valami különlegest készül tenni ezen a földön, legyen az az akkori Izrael kivezetése Egyiptomból, vagy más időkben, akkor Isten megvalósítja a természet felettit a földön, az ő népe között, hogy bebizonyítsa az ő jelenlétét, és szava hihetően visszaigazolja az ő ígéjét azokon, vagy azok között, akik hittek benne, hitteknek és követték őt. Isten mindig visszaigazolta az ő ígéjét azokban, akik befogadták az ő ígéreteit a megadott időben, és teljes szívükből hittek benne. Ha már most tudjuk, hogy velünk és bennünk akar lenni, és elhisszük, hogy ő lakozást vett bennünk, hiszen megvan írva, hogy Krisztus a hit által lakozást vegyen a mi szívünkben. Megvan írva, hogy ti vagytok az élő Isten temploma. Ezt az ígét fel szeretném olvasni a Korintusi levélből, azért, hogy mindannyian megértsük, mit szándékozik az Úr a gyülekezettel. 2. Korintusi levél, 6. fejezet. Itt egyszerűen csak az utolsó verseket olvassuk el. A 2. Korintus 6, talán a 16. verstől. De hogyan hozható összhangba Isten temploma bálványokkal? Hiszen mi vagyunk az élő Isten temploma, mint Isten mondta, hogy közöttük fogok lakozni és járni. Van egy ének, amelyet mi is gyakran énekelünk, ő még ma is jár az utcáinkon. Még ma is szól, beszél, még ma is munkálkodik. Itt az áll írva, hogy közöttük fogok lakozni és járni. Nem csak lakozni, hanem járni is. Nos igen, hogyan is lakozzon itt, hogyan járjon itt? Ő lakozást vesz minden fiaiban és leányaiban, és általunk akarja kinyilatkoztatni az ő jelenlétét itt, ezen a földön. A mi hivatásunk egy magas és szent hivatás, amelyet Isten helyezett el az életünkben. És amit most élünk, azt már nem önmagunkért éljük, hanem az Isten fiának hitében, és életünket az ő rendelkezésére állítjuk. Én közöttük fogok lakozni és járni, és én leszek az ő Istenük, Istenük akarok lenni, és ők legyenek az én népem. És a következő vers felvilágosítást ad arról, hogy melyik csoportnak, melyik csoporthoz lett intézve ez az íge. A 17. vers. Éppen ezért menjetek ki közülük, és váljatok el tőlük, parancsolja az Úr, és ne érintsetek semmi tisztátalant, és akkor befogadlak benneteket, és én leszek a ti atyátok, és ti lesztek az én fiaim és leányaim, mondja az Úr, a mindenható. És közvetlenül ezután következnek a 7. fejezet első versének szavai. Mivel tehát ilyen ígéretekkel rendelkezünk, szeretteim, hadd tisztítsuk meg magunkat minden testi, vagy a húsnak és a szellemi szennyeződésétől, és teremtsünk magunkban teljes megszentelődést Isten félelmében. Mindkettő szükséges, az egyik éppen úgy, mint a másik. Isten templomokat akar alkotni belőlünk, olyan embereket, akikben lakozást vehet és járhat közöttük, akik által megvalósíthatja az ő isteni üdvösség vagy tanács határozatát itt ezen a földön. Ugyanúgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak az ő testére utalva elmondhatta, hogy rontsátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt. Úgy alkotott meg magának egy testet a Golgotán, a kereszten végzett megváltás által. Mert így van megírva az Ótestamentumban, a Zsoltárokban és a zsidókhoz írt levélben, azért jöttem, hogy a te akaratodat cselekedjem, és egy testet készítettél te nekem. Isten a Krisztusban volt, és ma Krisztus mi bennünk van, a dicsőség reménysége. És amennyiben ő lakozást vett bennünk, akkor hadd ragadjuk meg ezt egyszer a hitben, és gyakoroljuk is azt, hogy nem mi magunk állunk szemben a nagy, nagyon nagy feladatok kihívásaival, hanem Krisztus mi bennünk, az Isten ereje, aki mindazt, amit meg kell tenni, kegyelemből bennünk és rajtunk keresztül meg is valósíthatja. Hiszen Pál apostol írja, hogy az erő ne bizonyuljon tőlünk származónak, hanem Isten ereje legyen az, ami megnyilvánul. Következetesen Isten felettünk, Isten velünk, de Isten bennünk is. És létezik ez a csodálatos szakasz az első János levelében, a 4. fejezet, 4. versében, első János 4, a 4. verstől. Ti pedig Istenből valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek azt, vagyis mindent, ami helytelen, mert az, aki bennetek van, erősebb annál, mint aki a világban van. Ezt is el kell fogadnunk hitben, mint igazságot. Nem úgy, hogy magunkra hagyatkozva ki tudja, milyen nehézségekkel szembesülünk, és így tekintjük a dolgokat, hanem egyszerűen hitben elcsendesedni, és azt mondani, Uram, számomra ez a helyzet túl nehéz, túl bonyolult, nem vagyok képes rá, de Te én bennem. Már is elvégezted, már is megtetted. Kérlek most kegyelemből eszközöld ki én belőlem is, és engedd meg, hogy kövesselek téged, ahogyan azt a Mikás könyvében olvastuk is. Azután előttük vonul az áttörő, és áttörnek ők is. Át vagy behatolnak, követik őt, nem előzik meg őt, hanem ő megy előttük, de ők követik őt ebben az isteni áttörésben. És nekünk is ugyanezt kell tennünk. Van egy íge, ami a 144 ezerre vonatkozik abban az időben, a Jelenések 14. fejezetében ott ez áll. És ők követik a bárányt, bárhova is megy. Ő az áttörő az élükön, de ők is áttörnek azután, és követik őt, aki útat nyitott vagy tört számukra minden nehézség között. Ugyanennek kell megtörténnie velünk is. Ő az, aki áttört minden kötelet. Ő az, aki kegyelemmel megajándékozta nekünk a győzelmet. Nem akarunk csak bámulva, állva maradni, hanem követni akarjuk őt. Én nagyon örülök ennek a szövegszakasznak, hogy az élükön nem egy próféta, nem egy tanító, nem egy személyiség, hanem Isten maga személyesen. Előttük halad, vagy vonul majd az élükön, majd akkor az úttörő. Ők áttörnek azután, átmennek a kapun, és kivonulnak. A szabadságban érkeznek. Az áttörés megtörtént, és az Úr hajtotta végre. Nem állunk meg ennél fogva, hanem követjük őt. Ővel egyet áttörünk mi is, és észrevesszük, hogy hirtelen szabad térbe érkeztünk. Mindent Isten tett meg, és mi örülhetünk annak, és közös részesedésünk lehet benne. Van egy íge, azt hiszem a 2. Sámuel 5. fejezetében áll, ahogy egy áttörésről van beszámolva, amely azokban a napokban, úgy értem, Dávid napjaiban történt. A 2. Sámuel 5. fejezetének mégpedig a 20. vers. Ekkor Dávid elindult Baál-Perazimba, és miután ott legyőzte őket, vagy megverte őket, így kiáltott fel. Az Úr áttörte előttem ellenségeimet. Van egy hely, ami még nagyon márkáns, ott Dávid dicsőséget aratott önmagának. Mindannyian ismeritek a történetet, amikor szembeszállt Góliáttal, és a paritja bevetésével eltalálta az ellenséget, de mindannyian ismeritek a történetet. Aztán Izrael népe között azt énekelték, hogy Saul megverte az ezret, Dávid pedig a 10 000-et. Ott ő volt az ünnepelt ember, de itt más a helyzet. Itt Isten kapta a tiszteletet, nem egy ember lett felmagasztalva, akinek Isten az ellenséget a kezébe adta, itt eleve Isteni a tisztelet. És szerintem így is kell lennie, így illik, mert Dávid ugye egy paritjával, ami messziről sem olyan, mintha egy távcsöves puskát vett volna a kezében, hogy pontosan célba találjon. És ahogy már többször is mondtam, függetlenül attól, hogy Dávid melyik irányba eresztette volna el a követ, Isten az irányt meghatározta volna, és úgy határozta volna meg, hogy már is megtörtént, ahogy tette is, mindenféle erőfeszítés nélkül. Tehát az Úr az, aki megadta az áttörést. Dávid tudatában volt ennek. Itt egy fölényes erő van, itt az én erőmmel semmit sem lehet tenni. Még egyszer felolvasom a 20. verset. Akkor Dávid elindult, felkerekedett Baál-Peracimba, és miután ott legyőzte, vagy megverte őket, ezt jelentette ki: az Úr áttörte előttem az én ellenségeimet, ahogy a víz áttöri a gátat. Igen, és mindannyian tudjuk, hogy hogyan történik az, amikor a víz áttöri a gátat. Akkor már nincs lehetőség arra, hogy fel legyen tartóztatva, hanem teljes erővel áramlik, és mindent magával ragad. Tehát itt Isten hatalommal áttört, ahogy a víz törri át a gátat, és Dávid őt tisztelte meg ebben. Amennyiben bekövetkezik egy áttörés, az áttörő előttünk jár, akkor mindannyian tartózkodni fogunk attól, hogy akár a legcsekélyebb hálálatosság vagy tisztelet is, egy tiszteletet is egy embernek adjunk, hanem egyedül Istennek, aki ezt véghez vitte. Van egy hasonló szakasz, amely Baál-Perazimra van utalvással, hogy itt olvastuk a 20. versben is. Ezt is már többször olvastuk az Ézsás próféta 28. fejezetében. Most ezeket a bibliai idézeteket azért olvassuk, hogy újból bátorságot merítsünk abból, hogy nem mi vagyunk azok, akik olyan feladatokkal állunk szemben, amelyeket egyedül Isten képes végrehajtani. Nekünk megvannak a mi feladataink. Ha az ígehirdetésről és sok más egyébről van szó, akkor az mégis ránk lett bízva. De vannak dolgok, amelyeket egyedül Isten képes és fog is megtenni. Ő egyedül fogja megtenni. Az Ézsaiás 28. fejezetének 20. és 21. verse. Mert túl rövid az ágy, hogy kinyújtsd magad benne, és túl szűk a takaró, hogy bebugyulád magad benne, mert mint a Perácim hegyen, ezt éppen most olvastuk, mert mint a Perácim hegyen, úgy fog felkerekedni az Úr, vagy felemelkedni. És amikor ő felemelkedik, mi is felemelkedünk. Nézzétek, az Ótestamentumban így volt. Isten maga jár Izrael népe élén, a felhő és tűzoszlopban. Előttük járt. Aztán, amikor a tűzoszlopban felemelkedett, akkor az egész nép felemelkedett. Amikor azután a felhő és tűzoszlopban leereszkedett, és megállt, akkor az egész nép megállt. Itt ez van mondva számunkra, mert ahogyan Peracim hegyen, úgy fog az Úr felemelkedni, ahogy a Gibeon melletti völgyben haragjától remegni fog, hogy véghez vigye az ő művét. És aztán még tovább folytatódik. Egy szokatlan, idegenszerű művet, és hogy elvégezze az ő munkáját, egy rendkívüli szokatlan munkát. Ez Isten szent ígéje. És ez az ígéret, ami napjainkra is vonatkozik, mert itt nem a kezdetről van szó, nem az ő munkájának a kezdetéről, az ő művének a kezdetéről, hanem a végrehajtásáról, a véghezviteléről, a befejezésről, a tökéletesítéséről. Ezt is figyelembe kell vennünk. Még egyszer felolvasom a 21. verset. Mert ahogy a Peracim hegyen, úgy fog az Úr felemelkedni. Szeretném kiemelni, hogy ő és nem egy ember. Isten elküldi az ő szolgáit és prófétáit, viszont az ő munkájának a befejezését, a tökéletesítését ő maga fogja véghez vinni. Mondjátok meg nekem, ki más lenne erre képes? Hát nem Mózes Isten nagy prófétája mondta-e, ha te nem jössz velünk, ha nem jársz te előttünk, akkor egyáltalán el sem indulunk, a kivonulshoz hozzá sem fogunk. És azután azt mondja, rendben, akkor előttetek fogok menni. A prófétáknak megvan a jogosultságuk, hogy teljesítsék a feladataikat, de amit Isten magának tartott fent, azt ő maga fogja megtenni. Hadd olvassunk tovább. Az Úr felemeli magát, felkerekedik, mint a Gibeon melletti völgyben, és az ő haragjától remegni fog. Eljön ugyanis a harag napja. A jelenésekben olvashatunk a bárány haragjáról. Isten vetélkedni fog az ő munkájáért. A tökéletesítés idején minden kompromisszumnak vége lesz. Én őszintén beismerem, hogy a tegnap a különböző nézeteket valló testvérekkel folytatott beszélgetés során egyszerűen csak időnként becsuktuk a szemünket és befogtuk a fülünket is, hogy ne legyen nyitva, hogy ne legyen vita. Csak hogy rájön az ember, hogy ez egyszerűen mégsem működik. Isten szelleme int és beszabályoz. Nem azért vagyunk mi itt, hogy kompromisszokat kössünk, hanem azért vagyunk itt, hogy az igazságért harcoljunk, ahol csak szükséges. Nem az emberek ellen, hanem az igazságért. Nos, itt vagyunk, és tovább is olvasunk. Haragjában remegni fog, hogy véghez vigye, tökéletesítse az ő művét, egy furcsa, idegenszerű művét, és elvégezze az ő munkát. Tehát nem az én munkámat, hanem az övét. Éppen ezért énekeljük azt is, hogy hamarosan elvégzi az ő munkáját, vagy a művét. Minden esetre, ha egy mű előtt állunk, és közös részesedésünk van benne, akkor az mégis az Isten műve. És aki elolvassa a bibliai idézetet a gabonamezőről, ott ez áll: kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Hiszen nem a mi gabonamezőnk, nem a mi búzánk, hiszen megvan írva, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egyedül fog maradni, ha azonban a földbe esik, és meghal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni, és így lesz a kegyelem idejének a végén, ahogy a jelenések könyvében meg van írva, és az aratnivaló beérett. Az eredeti szövegszakaszban ott ez áll: teljesen beérett, vagy túlérett. Az aratnivaló beérik, és az Úr maga fogja elküldeni az ő munkásait az ő aratására. Hiszen ez az ő műve, az ő szőlőskertje, az ő aratnivalója, az ő gyülekezete, nem a miénk, hanem az ő gyülekezetéről van szó, minden az övé. Hiszen ő fizette meg az árat a Golgotai kereszten érte. Mert mi sem tartozunk többé önmagunknak, hanem azé vagyunk, aki megváltott minket. Kegyelemből Isten drága tulajdonaivá váltunk. És mostantól kezdve ez lesz a legmélyebb imádságunk. Ó, Uram, menj, járj te előttünk, mint az át vagy úttörő, és mi csatlakozunk hozzád. Követni fogunk téged, veled együtt áttörünk, veled együtt kilépünk a kapun, a szabad térre. Megosztjuk veled a győzelmedet, mert ahhoz rendeltettünk el Istentől kifolyólag. Isten örökössei és Jézus Krisztus, ami Urunk, társ örökössei lettünk. Valóban egy kiváltságos és előnyben részesített nép vagyunk ezekben a napokban. Hányszor hangsúlyoztuk már, nem mi hoztuk magunkat ebbe a helyzetbe, ebbe az állapotba, hanem Isten kegyelme által eleve elrendeltetés és kiválasztás révén kerültünk most ezekben az utolsó napokban ebbe az isteni helyzetbe, állapotba. Hiszen az Úrnak, mint vőlegénynek, a végén is kell legyen egy mennyasszonya. Tegnap a testvérek azt mondták nekünk, hogy a mennyegző már is zajlik, és természetesen mi megráztuk a fejünket, de ennél sokkal többet mégsem tettünk. Úgy gondoltuk, hogy békességet kell tartanunk, Nos, nagyon sajnálom a helyzetet, de nem akartam az lenni, aki ott vitát robbant ki. Mégis úgy van, hogy a Szentírás nagyon világosan mondja Máté 25-ben, azok, akik készen álltak, bementek a vőlegénnyel a menyegzői vacsorára, és az ajtó be lett zárva. Ma még minden ajtó nyitva van, és egy menyegző legyen folyamatban, a vőlegénynél eljövetele nélkül, egy ilyen itt a földön megrendezett menyegzőre sok zűrzavarral, vitákkal, mindenféle dolgokkal, ez lenne a menyegző, erről szívesen lemondok. Amikor eljön a bárány menyegzője, akkor beteljesedik a Jelenések 19. fejezete. Örüljetek, ti mennyek, és ujjongjatok, mert eljött a bárány menyegzője. Nem azt mondja, hogy örüljetek sok nyomorúság közepete egy órára, és teremtsetek szép hangulatot. Nem erről van szó, hanem örüljetek, mennyek, és ti, akik abban lakoztok. Elolvassam nektek azért, hogy mindenki tudja, hogy így van megírva. A Jelenések 19. fejezete, nem fogom elolvasni az egész szövegszakaszt, hiszen az idő nagyon gyorsan telik. A Jelenések 19. fejezetének első verse. Akkor hangos zajt hallottam, mintha nagy sokaság hangos ujongása lett volna, akik a mennyekben harsogtak. A mennyben, nem a földön. Nem itt egy kis nyögdécselés, ami aztán egy kis mesterséges hangulattal elnyomunk, hanem minden szenvedéstől mentesen a földi hajlékot levetve, átváltozva és a dicsőségben. És aztán itt ez áll a 7. versben. Hadd örvendezzünk és újongjunk, és adjunk neki tiszteletet, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő menyasszonya előkészítette magát, vagy felkészül. És azután minden további is le van írva. Ezt követően áll a 10. versben a következő, vagy talán a 9. verstől már. Akkor így szólt hozzám, írd le, üdvös boldog állapotban vannak azok, akik meghívást kaptak a bárány menyegzői vacsorájára. Úgy hisszük, ahogy az írás mondja. És aki alaposan elolvassa a Jelenések 14. fejezetét, az meg fogja találni abban, hogy az ének a mennyben olyan hangos lesz, hogy egészen a földre lehallatszik. És a 144 000 meg fogja tanulni ezt az éneket, és hallja a mennyből jövő éneket ott a Sion hegyén. Felolvasom nektek a Jelenések 14. fejezetének második verséből. A második vers. És én hallottam a mennyből egy visszhangot, ahogyan sok vizek zúgása, és ahogyan erős mennydörgés robajzik. Ugyanakkor a visszhang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfások zenélése, akik hárfájukon játszanak. Ők egy új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni azt az éneket, csak a 144 000, akik meglettek vásárolva erről a földről. Tehát, akkor hallható lesz a hárfajáték, akkor énekelve lesz az új ének, akkor ujjongás és öröm lesz a mennyben. Amen. Rusz testvér azt mondja, hogy a mennyben. Hála Istennek, hogy ott lesz, úgy lesz. Képzeljétek csak el, hogy itt néhány órát együtt töltünk, és szép vasárnapi hangulat van, szó se róla. Aztán találkozunk a mindennappal, minden fáradtsággal, minden nehézségeivel. Hiszen az öröm itt még nem lehet teljes. Újra és újra felmerülnek a terhek, a szomorúságok, a megterheltségek. Nem. Amikor az Úr visszajön, akkor beteljesül, amit mondott, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és azután visszajövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, hogy ott legyetek ti is, ahol én vagyok. Ez az ő ígérete, Ez az az ígéret, amelyet az Úr adott nekünk. Itt a 14. fejezetben szó esett a hárpásokról. A 15. fejezetben még egyszer elolvashatjuk. Ez a kristálytiszta tenger mellett történik, nem a Bodensee vagy a Balaton mellett, nem nálatok a Firvágstetterszénél, a Svájcban vagy máshol, a Milstetter tó mellett, Ausztriában, nem, hanem a kristálytiszta tenger mellett. A Jelenések 15. fejezet 2. verse. És láttam valami kristálytiszta tengerfélét, amely tűzzel volt átitatva. És láttam azokat, akik győzelmet arattak a fenevad felett, annak képmása felett és az ő nevének száma felett, a kristálytiszta tenger partján állni Isten hárfáival a kezükben. Ők énekelték a Mózes Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét, mondván, hogy ezekkel a szavakkal nagyok és csodálatosak a te műveid. Uram, mindenható Isten, igazak és szavahihetőek a te útaid, te népek királya. Így vannak feltüntetve számunkra a Szentírásban a különböző összefüggések és az ehhez kapcsolódó események a legvilágosabban. Azt hiszem, Matthias testvér volt az, aki azt mondta, hogy nem azért jöttünk ki Babilonból, hogy új zűrzavart keltsünk, hogy új értelmezéseket adjunk, hanem azért jöttünk ki, hogy magunk mögött hagyjunk mindenféle értelmezést, amelyek zűrzavart okoztak. Hiszen a bárányt követjük, bárhova is megy, őt, az áttörőt vagy úttörőt, őt követjük, és azután tágas térre jutunk. Ugyanakkor eznek a térnek isteni, ez a tér isteni határokat kapott. Nem tesszük túl magunkat az íráson, az írott ígén, hanem az íge határain belül maradunk. És miért? Mert Isten ígéjének egy részévé váltunk kegyelemből. Megszülettünk ebből az íge magból. Hadd foglaljuk össze, hogy miről is van most szó. Az összegyűjtött nép nem egy emberhez van összegyűjtve. Gyűjtsd össze nekem az én népemet. A nép már mindig is a kinyilatkoztató sátrának a bejáratához gyűlt össze. És az Úr azt mondta, pontosan oda, ahol kinyilatkoztatom, közhírét teszem és lefektetem az én nevemet, ott fogom kinyilatkoztatni magam nektek, ott fogok beszélni ti veletek. És ez valóban csak arra vonatkozik, ahol kinyilatkoztathatta az ő nevét, ahol kinyilatkoztathatta önmagát, ahol kinyilatkoztathatta az ő ígéjét, ahol kinyilatkoztathatja az ő titkát. Ez a nagy különbség. Isten szent földre állított minket, a szent kinyilatkoztatás földjére, és az Úr, aki összehívja az ő népét, ő az, aki előttünk jár. Figyeljetek! János, mint az Úr előfutára, megélte azt a napot, hogy Jézusra mutatott. És megvan írva, attól a naptól fogva a János tanítványai követték az Úr Jézust. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak a hírnökről és az íge üzenetről beszéljünk, hanem megértsük, mire lett elküldve az íge üzenet és a hírnök, nevezetesen arra, hogy Jézus Krisztusra, az Úrra, a megváltóra és a gyülekezet fejére mutasson, és az íge és a szellem által kapcsolatba hozzon minket vele. És ez történik most a vérrel megváltott sokasággal. Teljes szívből hiszünk a golgotai keresztfán kiontott vér általi megváltásban, a bűn és bűneink és vétkeink bocsánatában. Természetesen teljesen hiszünk. Elhiszük, hogy Isten újjászült minket, Isten ígéjének az élő és örök örökké fennálló magján keresztül, a Szent Szellem által történő megtermékenyítés révén. Az íge és a szellem, a vér együtt hatnak a hívőkben, hiszen összegyűlünk az Úr előtt, hogy kövessük őt azután. És tudjuk, ahogy olvastuk is, hogy ő fel fog kerekedni, át fog törni, útat fog törni, ahogy akkor is áttört, és ő fog elölmenni, ahogy elölment már mindig is, hiszen ő tudja, milyen gyenge teremtmények vagyunk, gyávák vagyunk, kudarcot vallók vagyunk, és még sok minden más. De ő, az Úr, ő a királyok királya, még soha nem veszített csatát, és nem is fog veszíteni, hiszen ő marad a Golgota győztese. Van egy csodálatos kijelentés, az, hogy Jézus győz, az örökre eldöntött dolog marad, és mi a Golgota győztessének az oldalán állunk. Ő hozza meg az áttörés, és mi csak arra várunk. Mi csak arra várunk, hogy aztán kövessük őt a kapun keresztül, és megörvendezzünk azon vagy annak, amivel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket. Bár lenne, hogy a Mikás 2-ből felolvasott íge is a szívünkbe hatoljon, hogy semmiképpen ne tartozzunk azok közé, akik magukban azt mondják, hagyjátok abba a prófétai prédikálást, prédikáljátok nekünk azokat a dolgokat, amelyeket már mindig is hallani akartunk. Nem, ilyen gondolkodásmód és beszédmód ne legyen között. Éppen ellenkezőleg egyre inkább vágyakozzunk arra, hogy Isten ígéjét halljuk, ahogyan az ő szájából elhangzott. Isten népének joga van manapság arra, ezekben a napokban, hogy hallja a tiszta ígét, ahogyan az ő szájából elhangzott. És az ő szava nem egy jelentéktelen üzenet, ahogy tegnap este hallottuk is, hanem egy jelentőségteljes beszéd, ami napjainkra nézve, és számunkra, mint Isten népének. Mások számára talán nincs jelentősége, mert nem vetették alá magukat az isteni rendeltetésnek. Számunkra azonban nagy jelentősége van, hála Istennek, és éppen ezért szeretnénk kegyelemből közös részesedést kapni benne. Az, amit Isten Izraellel tett, mindenki más számára egyáltalán nem volt semmi jelentősége, viszont Izrael népének egy hatalmas jelentősége volt. Ugyanez vonatkozik Isten népére napjainkban is. Természetesen a többiek azt mondják tovább, hogy azok ott egy embert követnek. De kit követnek ők? A legtöbbük a pápát követik, a többiek a püspöküket, és valójában mindannyian követnek valakit, csak nem veszik észre, nem adják, nem. Csak nálunk látják a szálkát, a saját gerendájukat, viszont nem veszik észre. Hála Istennek, nem egy ember után futottuk, hanem az Úr hívott el minket. Ő az, aki azt mondta, ti én népem, különítsétek el magatokat, váljatok el, gyertek ki, ne érintsetek semmi tisztátalan. Nos, mi engedelmeskedtünk ennek a hívásnak, és éppen ezért biztosak vagyunk abban, hogy azok közé tartozunk majd, akikkel Isten ebben a prófétai időszakban, az üdvösség történetében maga fogja megírni az üdvösség történelmét azáltal, hogy közös részesedésünk van abban, amit ezekben a napokban véghez visz, tökéletesíteni fog. Ahogy a bevezető szavakban olvashattuk is, ahogyan az elején minden a bibliai prófétai alapokra lett állítva, úgy történik ez most a végen is. És ebből felismerjük, hogy ez csak is Istentől származhat, mert az első és az utolsó is, az alfa és az omega. Ő az, aki elkezdte, és ő be is fogja fejezni. Bár csak sikeresen befejezni velünk kegyelemből az ő munkáját. Őt illeti a tisztelet és a felmagasztalás mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Talán elénekeljük ezt a verset is még, úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred lemos rólam minden bűnt, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Hadd hajtsuk meg fejeinket. Szeretném megkérdezni, ha vannak-e itt valakik, akik vágynak arra, hogy részt vegyenek Isten munkájában, akik úgy érzik, hogy, hogy ő rájuk vonatkoznak a mondottak, és szeretnük életüket az Úrnak szentelni. Ahogy már sokszor mondtuk is, csak ott lesz egy folytatás, ahol ő elkezdte a munkát, ott lesz egy tökéletesítés is. Ismernünk kell a kezdet időpontját, és tapasztalatból meríteni belőle, hogy átélhessük a folytatást és a beteljesülést. Amennyiben az Úr szólt hozzánk, azután követnünk kellene őt. Nem kellene megkeményítenünk a szívünket, hanem ő hozzájönni. Ő még ma is hív minket. Jöhetek én hozzám, mindannyian, akik megfáradtatok és megterhelve vagytok. Én megnyugtatlak titeket, felüdítelek, lelketeknek pihenést adok. Nála megtaláljuk azt, amit máshol nem találunk meg. Isten ígéje a kinyilatkoztatott íge. Jelentőség, egy jelentőségteljes üzenet napjainkra. Üdvösen boldogok mindazok, akik kegyelmet találnak Isten előtt, és meghallgatják, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek, hogy részesüljenek abban, befogadják, amit Isten az ő ígéje szerint cselekszik. Amíg minden fej meg van hajtva, minden szem csukva, minden szív nyitva, és csendes imádságban állunk Isten előtt, ne szígyeljétek felemelni a kezeteket, ha be akartok vonva lenni ebben az imádságban. Kiemeli fel röviden a kezét. Köszönöm, 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 köszönöm. Köszönöm. Isten áldjon meg benneteket. Isten áldjon meg benneteket, áldjon meg mindannyiunkat együtt. Hadd imádkozzunk. Uram Istenünk, aki egyszerű, de határozott módon szóltál hozzánk. Nos, itt állunk tudatában annak, hogy te jelen vagy, és a te színed előtt minden nyilvánvaló, és nem csak a szavakat ismered, hanem a szíveket, a szívek gondolatát is megvizsgálod, mert még a veséket is átvizsgálod. Szeretet Uram, te ismered útainkat. Ott, ahol görbe volt, egyen is kiütket. Ahol rosszak voltak, tedd helyesekké. Menj te, járj te előttünk, légy te az, aki útat tör. Követni akarunk téged, meghallottuk a hívásodat, eljöttünk te hozzád, Uram. Menj, járj te előttünk, légy velünk most egész végig. Légy bennünk Isten életet adó ereje. Szeretet Uram, szívből köszönetet mondunk neked. Milyen világos a te szavad, milyen érthetővé tetted számunkra kinyilatkoztatás és a Szent Szellem tanítása által. Uram, köszönjük neked azt, hogy a te Szellemed lett a mi tanítónk, aki elvezet minket a teljes igazságba. Szeretet Uram, most azokért imádkozunk, akik felemelték a kezüket, és sok másokért. Te ismered a szükségleteinket, Mindannyiunknak szükségünk van te reád. Ó, Uram, szükségünk van rád, könyörülj rajtunk. Irgalmazd nekünk, és teremts bennünk Isten életet, ó Uram, és fogadj el minket, járj te előttünk, kapcsolj össze minket önmagaddal és egymással is. Ó, Uram, köszönetet, hálát adunk neked azért, amit már megtettél.